10 óra. A Mária Rádió Komlón az FM 91,4 MHz-es frekvencián fogható.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és vendégeinket, Páter Tömördi Viktort, a Magyar Rok nagyasszonya Ferences rendtartomány kisebb testvérét, Hajnal Gézát, a Rózsalány című musical szövegíróját és Andorka Pétert, a műzeneszerzőjét. A Világegyházban november 17-e Magyarországon, 19-e Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. Mai műsorunkban Szent Erzsébetről, a ragyogó csillagról beszélgetünk. 16. Benedek pápa a következőképpen írt Erzsébetről. Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek között. Keresztény erények tiszta példaképe, amelyeket radikális módon élt meg a házasságban, a családban, az özvegységben. Elsőként Viktor atyához fordulok, aki a Szenternerei Ferences Gimnázium történelem tanára és a Szapiencia Szerzetesi Főiskola egyháztörténelem tanszékének óraadó oktatója. Kedves Viktor atya! Erzsébet királylánynak született, és a Ferences Virági Rend tagjaként távozott a földi életből. Magasság és mélység, vagy mélységben a magasság? Követhetően radikalizmusa. Mi a titka Erzsébetnek?
Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéhez közel lévő napok mindenféleképpen elgondolkodhatják az embert arról a szentről, aki Európának is és Magyarországnak is meghatározó női alakja. Minden ember életében vannak gyermekkor élmények. Gyermekkor élménnyel szeretném kezdeni Szent Erzsébetről szóló kis visszaemlékezésemet. Az egyik élményem 1981, amikor Szent Erzsébetnek halálának 750. megemlékezése volt, és a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Jónás Ilona professzorasszony elkészítette azt a magyar beszámolót, ami Árpádházi Szent Erzsébet életéről szól. 1980-as évek még Magyarországon a szocializmus ideje, és egy egyetemi oktató hogyan tudja példaként elénk állítani egy keresztény szentnek az életét. Ez nekem akkor mindenféleképpen meghatározó volt. Tudjuk azt, hogy 24 évesen már az égbe költözött, én is akkor voltam 24 éves, és azt gondolkodhatott el, hogy az én 24 évem alatt hogyan, mit tudnék adni az egész világnak. Ez az egyik élményem, ami azóta is úgy bennem maradt az elmúlt 30 évben is. Jónás Ilona professzorasszony azóta is foglalkozik Európa szentjeivel, de mindenféleképpen nekünk az ő könyv által meghatározót alkotott, hiszen magyar nyelven mindig vissza tudunk nyúlni Árpádházi Szent Erzsébet alakjához. A másik élményem pedig a Ferences rend egyik festményéhez kötődik. Nagyon sokáig Rózsadombon a Kapitány Szent János Ferences templomban működtem, miséztem, éltem, és az egyik freskó kép az 50-es évek alkotásában Árpádházi Szent Erzsébetet mutatja be. Valamennyire ismertem már, amikor abba a templomba kerültem, ismertem már Árpádházi Szent Erzsébet életét, tudtam, hogy 3 gyermeke született, így vált özvegyé, és mégis ott van egy negyedik kisfiú is az ő kezében, és egy egészen más alak, egy szűke kisfiú, és sose értettem meg, hogy miért ábrázolják a mi templomunkban, Kapisztrán Szent János templomában Árpádházi Szent Erzsébetet 4 kisgyermekkel. A későbbiekben tudtam meg, hogy a freskó alkotója úgy akarja megörökíteni a Rákosi rendszer ideje alatt Árpádházi Szent Erzsébetet, aki menekül özvegyként Warburg várából viszi a gyermekeit, és a menekülés közben ott van a kezében egy egészen más arcú, egészen más hajú, egészen más alakú kis fiú is. A 90-es években tudtam meg azt, hogy Rózsadomb a kitelepítések területe, és az egyik család, akire vár a kitelepítés, a kisgyermekét átadja a freskó alkotójának, hogy vigyázzon rá. A családot kitelepítették, a kisgyermek a művész családjánál maradt, és így akarja a művész, a freskó művésze érzékeltetni azt, hogy mit éltek meg a Rákosi rendszerben mindazok, akiket kitelepítettek, és Árpádházi Szent Erzsébethez folyamodik az egész család, odaadják szinte a gyermeküket, hogy igenis vigyázzon Árpádházi Szent Erzsébet, aki összefogta a szegényeket, a betegeket, a kiszaszítottakat, és így akar a család védelmet keresni Árpádházi Szent Erzsébettől. Ez a két olyan élményem, ami mindig elgondolkodtat, egy művész élmény, egy festőművész élménye, illetve Jónás Ilona professzor asszonynak a élet munkája Erzsébetről, ami újra és újra kezembe kerül, és így szoktam visszaemlékezni Árpádházi Szent Erzsébetre. Diákokat tanítok, és a diákokat akkor szoktam Árpádházi Szent Erzsébetről tanítani, amikor kamaszkorban vannak benne 16 évesek, és 16 évesnek hogyan lehet Erzsébet alakját megragadni, úgyhogy valamennyire fel tudjam kelteni a figyelmüket egy olyan alakra, aki tényleg Európának mind a mai napig jó értelemben közkedvelt szentje. Tudjuk azt, hogy az elmúlt 50 évben a történelem oktatásra feküdt arra a tényre, hogy a forradalom az, ami előre viszi mindig az emberiségnek az életét. Tudjuk, hogy ez mit jelent mai értelemben is. És Erzsébetet forradalmár nőnek szoktam bemutatni a saját maga korában, hogy a diákok, gyerekek, főleg a lányok érdeklődését felkeltsem, hogy mit tud alkotni egy olyan fiatal lány, asszony, özvegy, aki egész környezetét át tudta alakítani. Középkort tanítva a nőnek a szerepét nagyon nehéz meghatározni. Azt is el szoktam mondani a diákoknak, hogy fel lehetne úgy fűzni az egész történelmet, az egyház történelmet, hogy mi a nő alakja az elmúlt 5000 évben, hiszen nem tudja a világ egymás mellé tenni a teremtett embert, a férfi embert és a női embert egymás mellé tenni. Valójában mindig a férfi embert az elmúlt 5000 évben túlhangsúlyozzuk, és a nőnek a helyét nagyon nehezen tudjuk meghatározni. És ide jön, ehhez a kérdéskörhöz jön Árpádházi Szent Erzsébetnek az alakja, mint női forradalmár, női reformer, aki újat tudott alkotni mindazok számára, akik a saját korában éltek. Középkor, tudjuk, hogy a középkornak az egyik ideális eszméje a lovakkor. A lovakkori ideákat is ismerjük. A lovak számára a legfontosabb dolog, hogy le tudja győzni a rossz lovagot a nőnek a kegyéért. És ebben a csatározásban, ebben a harcban benne van a jó lovagnak a csatája, amelyben nagyon sok férfi ember elesik, meghal. Tudjuk, hogy Erzsébetnek a férje is a csatában Szentföldre indulva meghalt, özvegy maradt 3 gyermekkel, és nagyon sok özvegy élt abban a korban, ami a lovakkornak az ideje. Az özvegyeknek hogyan tud munkát adni jó értelemben Erzsébet? Ez az igazi forradalmár alap, hogy a középkori nő számára a zárt falból hogyan tud kilépni, és hogyha kilépett egy nő ember, akkor annak legyen társadalmi elismertsége. És ilyen társadalmi elismertséget adott Árpádházi Szent Erzsébet. Ennek a 13. századnak a lelkiségéhez hozzátartozik Assisi Szent Ferenc alakja, Assisi Szent Klárának az alakja. Mind a ketten kiléptek abból a falból, ami a korabeli világnak a zárt fala, hiszen Ferenc csodálva Umbria gyönyörű táját, mindenféleképpen megalkotja a világhírű filozófiai alkotását, a naphimnuszt, és ezáltal a teremtett világot a legszebbnek, Isten legszebb alkotásának tudja bemutatni, és Assisi Szent Klára is követi őt, kitör abból a falból, ami őt addig körbevette, hiszen egy nő ebben a korban nem léphetett ki kíséret nélkül, megfelelő elővigyázatosság nélkül a várral, várfallal körbevett területről, Klára kilép. Fordalmi tett volt ez, viszont ezt a fordalmi tettet már a történelmi helyzet miatt nem tudja úgy valóra váltani, ahogyan szerette volna. Szükség volt Árpádházi Szent Erzsébetre, aki ezt a forradalmi tettet, hogy kilép abból a közegből, ami egy nő számára teljes elzártság volt, kilép ebből a közegből, és ezáltal tud a nő számára olyan munkát, olyan hivatást adni, amely meghatározó lesz egész Európa számára. Erzsébet kilépett özvegyként ebből a várfalból, nem volt könnyű. Tudjuk a életrajzi leírásokból, hogy azért meg kellett szenvednie. Özvegyként is, anyósával, Zsófia főhercegnővel, és ezzel a tettével, hogy ő özvegyként kilép az zárt falból, és azt a jövedelmét, amit esetleg apjától, második Andrástól is kaphatott, vagy férje után neki járt, abból a jövedelméből olyasmit alkotott, ami a középkori nő számára értékes munka. Ez a munkaterület az az ispotály, amely Európa számára az első kórházat jelentette. Európa nem ismerte a beteg ápolásnak a hellén görög formáit, elfelejtette a barbár Európa azokat az orvosi betegápolási műveleteket, amelyeket már a görögök ismerték, újra fel kellett fedezni, újra a betegnek, akit segíteni kellett, akit támogatni kellett, újra meg kellett adni a méltó körülményeket, és Erzsébet, mint özvegy, megalapítja Európa első ispotáját, kórházát, és azok a korabeli özvegyek, nők, akiket már özvegyként nem akar elvenni a felnövekvő férfi társadalom, azoknak az özvegyeknek megadatott a munkaterülete az ispotályokban. Számomra egy élmény, mai Belgiumban egy kis Begina közösség, hogy beléptem ebbe a Begina udvarban, megmaradtak a Beginák, akik korábban özvegyek voltak, a kis-kis magán területei, magán apartmanjai, és egy nagy közös épület volt a Beginák számára az a terület, ahol a betegeket tudták ápolni. Mind a mai napig megmaradtak jó értelemben ezek a Begina közösségek, amelyek betegeket ápolnak, és a betegápolásnak így megadatott az a társadalmi elismerése, ami abba a barbár Európába, amely az ezredforduló idején nagyon is műveletlen, nem ismeri az antik tudományokat, ennek a barbár Európának ad egy kiugrási lehetőséget a betegápolás területén. Ezért szoktam Erzsébetet úgy értékelni, hogy forradalmárnő, hogy társadalmi munkát ad a korabeli Európának, a nő számára, mindazok, akiket kivetett volna a társadalom, egy özvegyet, egy árvát, azok számára végre van egy olyan terület, amely megfelel az evangéliumi tanításnak, a betegápolásnak, a szegények, elesetteknek a megvigasztalása, ápolása, így válik Európa számára fontossá. Mindenféleképpen ez a terület, ez a 13. századi tett az, ami Erzsébetet egész világ számára elfogadottá, példává tudja tenni, hogyha ma is megnézzük az ő életrajzát, azokban az években, amikor már kezd felnőtt lenni, hogyan tudja, mint feleség Lajos mellett a betegeket, szegényeket segíteni. Tudjuk, az életrajzában lemond arról a élelemről, amit ő megehetett volna, kicsit eltúlozza az étkezési szokásokat, hogy egy kis darabot, egy kis ételt nagyon sok apró szeletre fölvág annak érdekében, hogy a környezete úgy értékelje, hogy igenis ő sokat tud enni, de ezt látszatként akarja bemutatni a környezetének, és ennek megfelelően, mint feleség, mint hercegnő, hogyan tudja a saját környezetében a szegényeket, betegeket segíteni, ápolni. Ez megadatott számára Lajos mellett is, mint feleség, és megadatik számára akkor, amikor özvegy lesz, hiszen 21 éves korában már özvegy, 24-es korában meghalt, és ez a 3-4 év az, ami számára azt jelentette, hogy egész életét át tudja adni a környezetében a betegek szolgálatára, és ez példaként tud élni a korabeli Európa számára, és mind a mai napig példa egy nő számára, aki Erzsébetben meglátja azt a lehetőséget, hogy mit tud adni evangéliumi háttérrel, ferences háttérrel a saját környezetében élő rászorulóknak. így tudom értékelni a diákok számára Árpád-házi Szent Erzsébetnek a forradalmi tettét, ugyanúgy, ahogyan lelkiségben elődjét, hát nem ismerhették egymást Assisi Szent Klárával, de mégis lelkiségben elődje, hiszen Klára 10-15 évvel idősebb, korábban lépte át azt a társadalmi falat, amelyben ő belenőtt Assisiben, de kimert lépni, és a követői, női követői számára adott egy olyan lépést, hogy ő is rá akar csodálkozni arra a világra, amely szép, amelytől nem kell félni, amelyet Assisi Szent Ferenc Klárának bemutatott, hogy az a világ, amelyet ő megismert, az mind-mind-mind Isten teremtménye, nem kell ettől a teremtett világtól félni, nem kell fallal körbevett, zárt térben élni, hiszen az a terület, amely a teremtett világnak a területe, az mind-mind-mind a Jóisten által élvezhető és megcsodálható. Ezt Ferenc megtette, és ezáltal ma is tud tanítani naphimnusz által, Klára megtette utána, és Klára pedig a nők számára adott egy ilyen lehetőséget. És Erzsébet az, aki ezt a lelkületet felismerte saját korában, és fiatalon követőjévé válik Ferenc lelkületének, és ő is kilép a megadott keretei közül, kilép a várfalból, és oda lép a betegek szolgálatára, és ezt tudja példaként odaadni a korabeli női társadalom számára.
Erzsébet életszentsége mennyire vonzó a mai fiatalok számára?
A 20. század, 21. század már újkor mindenféleképpen a nőknek most már megadatott az, hogy tanuljanak, megadatott az, hogy alkossanak, és éppen emiatt ez a fajta forradalmi tett a lányokat talán nem gondolkodtatja el. Sokkal fontosabb Erzsébetből azt kiemelni, hogy ő a rajongó feleség, aki igazi szerelmes, szerelmes a férjébe, mindent megtesz annak érdekében, hogy együtt maradjanak, elkíséri, tudjuk, a legutolsó útján Türingia határáig, sírva búcsúznak el egymástól 21 évesen. Ma inkább azt a Erzsébetet tudnám a mai lányok számára bemutatni, aki a szerelmes feleség, és ebből a szerelemből megszületnek a gyermekek, és ezért a szerelemért ő egész életét oda tudja adni. Az a társadalmi elismertség, amit Erzsébet megalkotott a kórházak számára, ispotályok számára, az ma inkább a betegápolást tudná felkarolni, a betegápolók számára tudna adni olyan lehetőséget, amely megbecsült munka, tudjuk, hogy mennyire nehéz, megbecsült munkákat keresni, találni, és a kórházaknak a szolgálatában Erzsébet tudna ma példaként szolgálni. Másik oldalon, hiszen tudjuk, hogy ez az év a család éve, a család nagyon is meg van kérdőjelezve újabb és újabb forradalmi gondolatok által, és a gender forradalomban Erzsébetnek az alakja, mint szerelmes feleség, mint szerelmes hitves, mint családanya tudna ma példaként szolgálni.
Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, Tömördi Viktor atyát hallották, aki a történész szemével mutatta be Árpád-házi Szent Erzsébetet, és külön köszönjük a személyes élményeit. A Mária Rádióban beszélgetést hallanak Árpád-házi Szent Erzsébetről társaim Tömördi Viktor Ferences atya, Hajnal Géza és Andorka Péter. Árpád-házi Szent Erzsébet élete évszázadokon át segítette példájával az istenkeresőket. Számos írót, művészt ihletett meg személyisége. Viktor atya is utalt erre. Többek között a körünkben lévő Hajnal Gézát és Andorka Pétert is. A Szent Erzsébet életét bemutató kiadvány két CD melléklettel a Ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából készült. Hajnal Géza, a mű szövegírója, több könyv szerzője, a Ferences világi rend tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítési és vízgazdálkodási tanszékének docense. Kedves Géza, hogyan született meg a gondolat, hogy Szent Erzsébet életét ilyen formában tárja a közönség elé?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Nem csak a Ferences Rendnek volt a 800 éves alapításának évfordulója, hanem Szent Erzsébet születésének is, és mint Ferences világi rendi, feleségemmel a Szent Erzsébet közösségnek vagyunk a tagjai. Viktor atya beszélt egy professzor asszonyról, ugye Jónás Ilonáról, egy másik professzor asszony is kötődik a ferencesekhez, szintén Ferences világi rendiként, Prokop Mária, művészettörténész, aki mindig buzdított minket, fiatalabbakat, hogy Szent Erzsébet egy nagyon híres magyar szent, és hogy kellene vele foglalkozni, és ez mindig el is gondolkodtatott bennünket. Neki volt ez a története, hogy a világon a legismertebb magyar sokan Puskás öcsinek gondolják, pedig Szent Erzsébet az, hogy ő egyszer sétálgatott egy dél-olaszországi templom mellett, és kisfiúk rugdosták a labdát, és a templom falát lövöldözték a focilabdájukkal, amikor arra sétált Prokop Mária, és megkérdezték tőle a gyerekek, hogy te honnan jöttél. És mondta, hogy Magyarországról, és erre a gyerekek rögtön rávágták, hogy hát Szent Erzsébet hazája. A világon nagyon sok helyen nagyon nagy tisztelet övezi Szent Erzsébetet, és Magyarországon sajnos pedig nem. Ugye visszagondolunk erre a 800 éves évfordulóra, ugye 2007-ben akkor is olyan nagyon nagy, különösebb események nem övezték ezt a dolgot. Ezek együtt kezdtek el bennem elindítani egy olyan folyamatot, hogy azért utána illene nézni az életének, tudni kéne tényleg, hogy hol élt, mit csinált, és a közösségünk tagjaival egy zarándoklatot is szerveztünk Türingiába, ahol az ő életének a helyszíneit végiglátogattuk. Ez nagyon nagy élmény volt. Egy 4 éves kislány, aki Szent Erzsébet volt, és egy királylány. Azt, hogy Magyarország akkor az egy komoly hatalom volt, hogy a II. András és Merániai Gertrúd voltak a szülei. Tehát az ő lányuként ment oda egy ottani őrgrófnak a feleségének volt kiszemelve, és akkor ugye ez egy kicsit mondhatjuk, hogy fordítva állt, nem úgy, mint ma Németország és Magyarország, hogy Magyarország egy komoly ország volt, és annak mégiscsak a királylánya ment el oda. És pontos volt a vagyon szempontjából ennek a tartománynak, hogy oda megérkezett Erzsébet, és az is érdekes, említette Viktor atya az életét, hogy már egész kiskorában sok megpróbáltatás érte őt, ugyanis ő eredetileg nem Lajosnak lett volna a felesége, hanem Hermannak, aki ugye lett volna ott a következő uralkodó, és Hermann is meghalt egész kisgyerekkorában, illetve hát az édesanyját is elvesztette Erzsébet, ugye mert Merániai Gertrúdot, ha máshonnan a Bánkbánból ismerjük, hogy meggyilkolták, már kislányként is nagyon sok viszontagságon ment keresztül, illetve utána pedig, miután már a vagyont felélték, amit ő magával vitt hozományként, el is gondolkodtak rajta, hogy őt hazaküldik. De közben szövődött ez a szerelmük Lajossal, és innen már a sokak által ismert élettörténet folytatódott. Ezeket így megismerni, látni ezeket a helyszíneket, ahol ő élt, ahol járt, ezek mind nagyon nagy hatással voltak rám, és így kezdtem el gondolkodni, hogy ezt valahogy jó lenne papírra vetni.
Említette a forrásokat, melyik művet vette alapul?
Hát amit magyarul el lehetett érni, 2006-2007 körül foglalkoztam ezzel, azt mindent elolvastam. Tehát ezt Jónás Ilonak könyvét, voltam több olyan konferencián, amikor beszéltek például az ábrázolásairól, tehát Szent Erzsébet ábrázolásokról, templomokban, freskókon. Amit csak tudtam, azt elértem ebből, illetve hát az is érdekes, hogy egy fiatal ember abban az időben Magyarországon írt egy regényt is Szent Erzsébetről, ami egy kicsit ilyen modernebb felfogású volt. Tehát igyekeztem, ami forrást elértem, mindent elolvasni.
Kedves Géza, hogyan találkoztak Péterrel, és miért ő rá gondolt?
Két ága van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy hát a Péter unokatestvérem, és ugye a családban azt így tudtuk róla, hogy ő zeneszerzőnek készül. A másik pedig az, hogy abban az időben, mikor engem foglalkoztatott Szent Erzsébet, akkor neki bemutatták éppen az Üzen Március című darabját, amire az ő nagymamája összecsődítette az egész családot, és hát kicsit morogtam is, hogy miért kell elmenni, mert ebédidőben vasárnap volt a bemutatója, de nagyon pozitívan csalódtunk, nagyon tetszett nekünk, ami ott elhangzott, és azután jutott eszembe, hogy a Pétert megkérdezem, hogy mit szólna, hogyha írnék neki dalokat, és akkor ő meg mondta a maga 18 évével, hogy hát neki ne dalokat írjak, hanem neki egy teljes darabot kéne írni, hogy őt az izgatja, és akkor úgy kérdeztem meg, hogy Szent Erzsébet érdekelnie, és akkor egy-egy részét, szövegrészét vittem el neki, és akkor mondta, hogy jó, ez őt érdekli, illetve írt nekem egy hosszú útmutatót, hogy egy zenei darabban mik azok a fontos elemek, amikre figyelni kell, mert nekem se volt semmilyen tapasztalatom, hogy én korábban csak ilyen prózai szövegeket írtam, és így nagyon gyorsan és könnyen tudtunk együtt dolgozni. Egész kevés találkozás elég volt ahhoz, hogy értsük egymást, és így megszületett a darab.
Ez CD-n megjelent, tehát ez egy kiadvány, egy szövegkönyv is, és két CD melléklete van, de tulajdonképpen ez egy színpadra írt mű, és ennek a bemutatója, ha jól tudom, akkor most november 27-én 18 órakor lesz a Budapest 11. kerületben lévő Gazdagréti Szent Angyalok templomban. Aki esetleg erre az előadásra nem tud eljönni, az máshol meghallgathatja ezt.
Igen, mi színpadra szerettük volna ugye szánni ezt a művet, az volt a célunk, és sok helyen próbálkoztunk is vele, és egy pályázaton is indultunk, amit a Madách Színház hirdetett meg, ahol rengeteg pályamű érkezett, és ott egész messzire az első 20-ba is eljutottunk, de a bemutatást pedig nem sikerült elérni, és most ugye az említett gazdagréti bemutatón kívül még Újpalotán a Boldog Salkaházi Sára templomban is lesz két bemutató december 4-én és 11-én a 15. kerületi polgármester László Tamás támogatásával válhat valóra, hogy ott is meghallgathatja a közönség.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Hajnal Gézát, a Rózsalány című zenés színpadi mű szövegíróját hallották. Végezetül Andorka Péterhez fordulok, 12 éves kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés, 13 éves korában mutatták be az első kamarazenei darabját. Zongorai zeneszerzői versenyeket nyert. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés szakának hallgatója. Péter, arról hallottunk már, hogy Gézával hogyan találkoztak. Mit jelent az ön számára a ferences lelkület? Hogyan hatott önre Erzsébet életútja?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A ferences lelkület elsősorban onnan ered, hogy a Szentendrei Ferences gimnáziumba végeztem. Viktor atya volt az osztályfőnököm, az előttem szóló Viktor atya. És hát ez a 4 év, ez nagyon meghatározó a mai napig, mind az osztálytársi kapcsolatokban, mind a házasságomban, hiszen feleségem osztálytársam volt, ott ismerkedtünk meg. És ugyanígy az egésznek a lelki oldala. Tehát igazából azt mondhatom, hogy a megtérésem ott kezdődött a ferences gimnáziumban, bár előtte is egyházi általános iskolába jártam. És igazából a saját szakmám felől, tehát érdekes, ahogy a Jóisten vezet, hogy csak úgy megtetszett, hogy gitároznak osztálytársaim misén, és gondoltam, mivel zongoráztam előtte már 6 évet, hogy megpróbálkozom egy másik hangszerrel is, és csak úgy saját hobbiból elkezdtem gitározgatni, és aztán, hogy ez a szolgálat, ez valóban szolgálattá vált, és nem csak egy hóbortá, vagy egy ilyen jól érezzük magunkat a reggeli miséken hozzáállásból kinőtte magát, és azóta is a katolikus karizmatikus mozgalomba szolgálok az evangelizációs iskolában, mint dicsőítésvezető. Így tudtam ezt a zenélést itt továbbvinni. Illetve hát a Margit körúti ferencesekhez járunk feleségemmel templomba. Rendszeresen lelki vezetünk Achillesz atya, aki esketett minket. Tehát így a ferencesekhez sok szálon is fűződünk. A közösségünk, az új aratás is most ott van a Margit körúti ferenceseknél. Itt lehet otthonra már 3 éve.
Milyen a zenei beállítottsága a Rózsalány című műnek?
Ez egy olyan összetett gondolatból indult, hogy az Üzem Március után, ami egy szimfonikus rockzene, de tulajdonképpen egy dalciklus, tehát ott is sok mindent akartam ötvözni, mert ez egy március 15-i műsorra készült még a ferences gimnáziumban az első számok, és ez nőtte ki magát egy teljes albumnyi zenévé. Ebből tovább indulva, hogy ez ne egy ilyen idényszerű oratórikus mű legyen, hanem egy rendes kőszínházba előadható darab, így szerettem volna egy nagy színpadi művet írni, egy egész estés színpadi művet. Szerencsém, hogy Géza erre kapható volt, hogy egy ilyen nagy fejest ugorjunk, hiszen ez mind a kettőnknek egy nagyon nagy kihívás volt. Én akkor még csak a Bartók Béla Zeneművészeti Középiskolánban végeztem a zeneszerzés szakot, tehát konzis voltam, úgymond másodéves, úgyhogy ott még csak menüetteket és kisebb szóló hangszeres műveket írogattunk. Hát ezek után igazából egy nyár alatt írtam meg ezt a darabot, mivel Géza is nagyon gyorsan dolgozott a szövegen, és nagyon ihletőleg hatott rám. Meg hát azért valljuk be, nagyon ösztönző, hogyha egy 20 éves fiatalembernek oda tesznek egy librettot, hogy ezt neked írtam. És hát így kitettem a zongorára, és gyakorlatilag az első hangtól az utolsóig dolgoztam rajta. Így aztán a hangszerelése az újabb 2 nyarat vett igénybe, hiszen ez is egy nagy zenekari mű, amit 3 hónapig hangszereltem egy felvonást az összes kottával együtt, ez több mint 1200 oldal kottát jelentett. És így aztán elkészületett a CD felvétel a ferences testvéreknek a nagy lelkű támogatásával. Úgyhogy hát így nagyon boldog vagyunk, hogy eddig eljutott, és hogy most az ős bemutatóra is sor kerülhet Magyarországon.
Az előadó művészek azonosak-e a CD-n, illetve a színpadi előadáson, ami Gazdagréti Szent Angyalok templomában lesz?
Részben, ugyanis ez a CD felvétel nagyon sok jó ismerettséget adott nekem, nagyon sok nagyszerű művésszel találkoztam, fiatal és lelkes művészekkel, így például Nagy Szilviával, aki a címszerepet énekli, és akivel nagyon sokat beszélgettünk így Szent Erzsébetről, és egyáltalán erről az egész körről, hogy hogyan is kéne eljátszani az ő szerepét, és ez úgy, ahogy vettük föl, éjszakákban nyúlóan egyre mélyebbre és lélekben, szóval egyre jobban belemásztunk így Szent Erzsébet alakján keresztül. Hát egyfajta evangelizáció lett a mi beszélgetésünk, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy őt ebbe az irányba sikerült a Szentléleknek vezetnie. És hát még egy pár előadó művész, akik szintén zeneakadémisták, ők benne lesznek, illetve hát a Misztrál együttes, akik már az Üzemmárciuson is közreműködtek, három nagyszerű hang, tehát a Misztrál együttes énekeseiről van szó, akik most fognak életükben először színpadon állni és játszani is.
És Dévai Nagy Kamilla is énekelt, ha jól tudom, a CD-n.
Dévai Nagy Kamillának nagyon sokat köszönhettem már az Üzemmárcius kapcsán is, hiszen nagyon tehetséges tanítványokat foglalkoztat a Krónikás Zenedében. Itt ezen a felvételen nem tanítványait, hanem ő magát kértem fel Zsófiának a szerepére, akit nagyszerűen alakított ezen az előadáson.
Köszönöm szépen! Úgy tudom, az újpalotai előadások este 7 órakor kezdődnek. Említsük meg még egyszer a Rózsalány ősbemutatójának helyszínét, illetve is, hogy decemberben hol hallhatják.
Az ősbemutató tehát november 27-én este 6 órakor lesz a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, a Jó Reménység társulat előadásában, akiket Déri András vezényel, ők egyébként a CD-n is már közreműködtek a kórussal, a Pasaréti Szent Antal énekkarral, illetve december 4-én és 11-én, advent második két vasárnapján, Boldog Salkaházisára templomban a 15. kerületben lesz hallható.
Köszönöm szépen! Beszélgetésünk zárásaként ismét Viktor atyát kérdezem. Egyrészt miért ajánlja a Rózsalány zenemű megtekintését, illetve meghallgatását, és milyen érzések kavarogtak önbe, amikor megtudta ennek a műnek a keletkezését?
Újra köszöntöm a Mária Rádiót, Mária Rádió hallgatóit. Az az élmény, amely legelőször 2009-ben megadatott, hogy meghallgathattam CD-n a Rózsalány műzikelt, akkor úgy végpörgött az egész életutam e kapcsán, hiszen ferences tanárként, ferencesként megadatott, hogy akár a zeneszerzővel, akár a szövegíróval, Péterrel és Gézával már korábban is megismerkedhettem. Géza, mint a Szentendrei Ferences Világi Közösség egyik tagja, a Mátyás templomnak, családi közösségnek egyik tagja, mindenféleképpen megmaradt ferences barátai által, Damián atya által is az ismerettségemben. Péter pedig 13-esen ismertem meg, nálam felvételizett, ugyan nem én vettem fel a ferences gimnáziumba, de mégis az én osztályomba került, és egyre jobban, ahogyan az előbb elmondta, egyre jobban beleélte magát abba a zenei életbe, ami egy egyháziskola, szentmiséi, egy egyháziskola külön ünnepi műsorai, és mindig arra bíztattam, hogy ebben a 4 évben megadatik számára az, hogy elindulhasson. Hiszen egy ünnepi műsornak a megszerkesztése, akár október 23, akár március 15, egy diák számára, egy tanár számára is minden évben újabb kihívás, és hogyha ennek a kihívásnak eleget tudunk tenni kölcsönösen, akkor ez maradandó élmény. Nekem megadatott az, hogy akár az iskolai nagy ünnepélyek során Péter olyat alkothatott, amely maradandó élmény, Üzemmárciussal, vagy megadatott közösen számunkra az, hogy egy olyan ballagási misén vettünk részt, amelyet Péter komponált, és ez volt az ünnepi ballagási mise. Azt hiszem, ez mindenféleképpen egyedi dolog, egy-egy gimnázium életében is, illetve egy tanár életében is, egy diák életében is. Tanárként megélni, hogy a saját diákjának a miséje, amit komponált, az a ballagási mise, diákként megélni, hogy elballag egy iskolából, és abban a zenei környezetben tud elballagni, amelyet ő alkotott, és a későbbiek során, hiszen már leérettségizett 2005-ben, 1989-ben a Ferences rend 800 éves évfordulója alkalmából előáll egy olyan zeneművel, amely Európa számára, Magyarország számára számomra különösen személyes élmény. Árpádi Szent Erzsébet művével az mindenféleképpen úgy-úgy meghatározó élmény, és a Jóistennek köszönöm meg, hogy ez nekem általa vagy általuk megadatott. És mindenféleképpen ezzel a élménnyel hallgattam legelőször a CD-t, és akkor, amikor legelőször betettem a CD-be, utána szinte hónapokon keresztül nem tudtam kivenni, csak ez ment. Vezetés közben is, este is szinte belement a fülembe az első hónapoknak a élményanyaga, és ezzel a élmény átadással szeretném invitálni erre a bemutatóra, akár az ős bemutatóra, akár a többi bemutatóra Mária Rádió hallgatóit, hogy számukra is legyen élmény. Hogy egy olyan alkotást hallgathatnak, amely magyar alkotás, magyar szentről szól, Európa számára alkotott hatalmasat a maga tehetségével, és a magyar tehetség, 21. századi tehetségek tudják ezt, ami számunkra kézzelfogható, élvezhető zeneművé varázsolni.
Ferences lelkületben töltöttünk közel egy órát. Köszönöm szépen, és bízom abban, hogy nagyon sokan leszünk 27-én. Kérem a Jóisten áldását a további életükre, és azt is, hogy minél több ilyen élményben legyen nekünk is részünk, és Viktor atyának is. Köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat a mai műsorunkban Árpádházi Szent Erzsébetről és az ő életét feldolgozó Rózsalány című zeneműről beszélgettünk, Tömördi Viktor Ferences atyával, Andorka Péter zeneszerzővel és Hajnal Géza szövegíróval. Köszönjük figyelmüket! Minden Erzsébet nevű hallgatónkat, önkéntesünket, támogatónkat imádságos szeretettel köszöntünk. 9. Pius pápa gondolatával fohászkodunk védőszentjükhöz. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz, romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal. Kérd az Úrtól értelmünk megvilágosodását és akaratunk megerősödését, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét és az igaz szeretetet. A mai adásban Tariné Murány Erika működött közre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!